Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Novák Katalin, magyar köztársasági elnök szerdán Bukarestben azt mondta, hogy a látogatásával új fejezet nyílik a két ország együttműködésében. A nagy kérdés, hogy több év után beköszönt-e a normalitás. Valóban új fejezet nyílik a jó szomszédi viszonyban? És ha igen, mi lesz ennek az ára? A Kotrocseni palotában egyébként 2010-ben járt utoljára magyar köztársasági elnök, 2010. október 18-án tárgyalt Schmidt Pál Traian Băsescu-val. Azóta nem volt magas szintű találkozó Bukarestben, a külügyminiszterek találkoztak ugyan, meg az állam és kormányfők is különböző nemzetközi fórumokon, de egy hivatalos látogatásnak azért jóval nagyobb súlya van. Hogyan lesz? Lehet-e a román-magyar iszonyból jó viszony? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem Jeszenszky Géza, Magyarország egykori külügyminisztere, aki maga is ült már tárgyalóasztalnál román államfővel a román-magyar kapcsolatok normalizálása érdekében. Jó napot kívánok, miniszter úr! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Hát ez nagyon fontos kérdés, és szívesen beszélgetek erről önnel.
Kezdjük akkor azzal, hogy utoljára 12 éve járt hivatalos látogatáson magyar államfő Bukarestben. A mostani vizit történelmi, vagy inkább amolyan lámpásként világít rá arra, hogy több mint egy évtizedes hátrányt kell ledolgozni?
Igen, hát én mindenképpen örülök annak, hogy a magyar államfő elment Bukarestbe, és úgy olvastam, úgy hallom, hogy esetleg lesz egy viszonzás a látogatásnak, hogy Johannes elnök úr is jön Budapestre, hát ezt nem tudom igazán még megerősíteni. Szóval ez önmagában mindenképpen üdvözlendő dolog, de még azért hozzá kell ehhez tenni, hogy azért teljesen más a két ország közjogi berendezkedése, tehát Romániának egy tényleges olyan államfője van, akinek jelentős hatásköre van, jogai vannak, Magyarországon meg ez inkább ez egy protokolláris funkció. Mondjuk hát inkább az fontos itt, hogy Novák Katalin korábban a Fidesznek is alelnöke volt, és minden jel szerint Orbán miniszterelnöknek a bizalmas, nagyon erős híve és bizalmasa, úgyhogy hát maga az ő jelölése, elnöki jelölése is sok mindenkit meglepett, hát lehetett volna sokkal rosszabbat is találni, legalábbis nyelveket is beszélni, személyesen is találkoztam vele, amikor Oszlóban voltam nagykövet, és ő egy miniszternek a kabinetfőnökeként jött oda. Na most az a, inkább nem csak az szomorú, hogy 12 évig nem volt államfő találkozó, hanem az, hogy sem a miniszterelnökök, sem a külügyminiszterek nem találkoztak egymással, csak ilyen nemzetközi rendezvények alkalmából. Még arra sem emlékszem, bár az lehet, hogy azért hosszabb, rövidebb külön találkozóik is volt. Tehát szóval a magyar-román kapcsolatok ilyen mondjuk hát protokolláris szinten nagyon rosszul állnak, és hát a valóságban sem állnak nagyon jól, úgyhogy ezen bőven van javítani való, és még azt teszem hozzá, említette ön, hogy én jártam ott valóban 1993. szeptemberében egy hivatalos külügyminiszteri látogatáson voltam Romániában a rendszerváltozás után, ez volt az első ilyen hivatalos találkozó, nagy szenzációnak is minősült, és egyrészt találkoztam akkori elnökkel, Iliescu-val, egy elég érdekes beszélgetésünk volt erről, egy könyvemben kísérlet a trianonitrom orvoslására, ami magyar szomszédság politikáról szól, erről ebben viszonylag részletesen beszámoltam erről is, meg az én erdélyi körutamról is. Úgyhogy hát izgatottan figyelném a magyar sajtót, hogy mit ír erről a látogatásról, és egészen meg vagyok többenve, hogy sehol semmit nem látok. A bukaresti magyar nagykövetségnek van egy angol nyelvű jelentése, vagy ami hát összefoglalja, hogy itt járt, ott járt, amott járt, és mondjuk a tegnapi napon néhány magyar ilyen internetes orgánum a elnökök találkozójáról rendkívül rövid beszámoló, semmi kommentár a magyar médiában. Szóval ez nem jó előjel, de hát remélem, hogy ez csak a késői ébredés, vagy pedig hát nem tekintik itthon sem nagyon fontosnak ezt a látogatást.
Egyébként a román sajtó sem pörögte túl az államfői vizitet. A leghallgatottabb kereskedelmi rádióknál ilyen harmadik, negyedik hírként hozták azt, hogy Novák Katalin Bukarestben van. Klaus Ioannis államfő megszólalt egy rövid insertben, 30 másodperc, Novák Katalinra meg egyáltalán nem jutott idő, tehát a román média sem pörögte feltétlenül túl ezt az eseményt. Egyébként mekkora súlya van egy ilyen látogatásnak, vagy nem a látogatás ténye a fontos, az csak a közönségnek szól, az csak az eredménye annak, hogy a két ország államelnöki hivatalai keményen dolgoztak, háttéranyagokat készítettek elő, egyeztettek, stb. És igazából a találkozót megelőző munka volt az igazán érdemi. Hogy kell elképzelni egy ilyen találkozót?
Hát ezt mindenképpen akár államfő, miniszterelnök vagy külügyminiszter megy, ezt elő kell készíteni. Ő elsősorban belül, tehát összeszedni, hogy mi mindenről kellene tárgyalni, mik a magyar igények vagy a kívánságok, miket fogunk fölhozni. Nyilván a román oldal ugyanezt megteszi, tehát van egy ilyen jellegű előkészület. Arról nem tudok, és az nem is nagyon gyakori, hogy mondjuk egy alacsonyabb szinten diplomaták előkészítik a látogatást. Jó, hát előkészítik a értelemben technikailag, hogy mikor, hova érkezik, hogy fogják vinni, ki fog ülni az autóban, stb. Ilyen van. De hogy egy ilyen politikai előzetes tanácskozás van, ez amúgy sem nagyon gyakori, és itt nem hiszem, hogy szinte kizártnak adatom, hogy ilyen lett volna. Na most itt az a, mondjuk hát a kívánatos az lenne, hogy akár ennek a látogatásnak kapcsán, akár pedig hát egy politikai szándék alapján a két ország, a két kormány kezdjen meg egy komolyabb párbeszédet. Egyrészt arról, ami összeköti, mert azért valami összeköti a két országot bőven, és hát arról, amiben vita van, hát azt kell mondanom, hogy a rendszerváltozás óta van vita, azelőtt meg nem volt kapcsolat, hát ugye addig a kommunista blokk két országa volt, jó, hát Ceausescu alatt nem romlott ez a viszony eléggé, mert Ceausescu politikája már a magyar kommunista inger küszöböt is bőven elérte. Tehát a rendszerváltozás nyithatott új fejezetet, én nagyon reméltem is. Nastase, aki később ugye miniszterelnök is lett, hát ő nagyon nehéz tárgyalópartner volt, és hát az utódaival talán kicsit könnyebb volt szót érteni, de hát itt az volna igazán a lényeges, hogy akarja a két oldal a kapcsolatok jelentős javítását, ami pedig hát szövetségesek között igazán indokolt, hiszen a NATO-nak a tagjai vagyunk, az Európai Uniónak a tagjai vagyunk, úgyhogy hát ez örvendetes mindenképpen, de hát ha szövetségesek vagyunk, akkor ezt ennek kellene érződnie a mindennapokban is, és hát a politikai viszonynak is ilyennek kellene lenni.
Jeszenszky Géza Magyarország egykori külügyminisztere, a Naprakész vendége. A román-magyar kapcsolatokról beszélgetünk annak kapcsán, hogy Novák Katalin magyar köztársasági elnök szerdán Bukarestben volt, találkozott hivatali kollégájával, Klaus Ioannis államfővel, és nagyon fontos megemlíteni azt, hogy utoljára 12 éve járt hivatalos látogatáson magyar államfő Bukarestben. Mindkét fél, Novák Katalin is és Klaus Ioannis is azt hangsúlyozta, hogy a kitűzött cél a pragmatikus politizálás. Lehet varázsütésre váltani, amikor mindkét fél, hát enyhén fogalmazva, hajlott a nacionalista, soviniszta politikai irányzat felé? Könnyű lesz váltani a pragmatikus politizálás felé? Lehet varázsütésre váltani, amikor mindkét fél, enyhén fogalmazva, hajlott a nacionalista politikai irányzat felé? Könnyű lesz váltani? Könnyű lesz elmenni a pragmatikus politizálás irányába?
Egy varázsütésre ez a viszonyok ritkán változnak, ha csak nincs valami drámai esemény. Hát mondjuk tényleg a Ceausescu bukása, kivégzése, az egy drámai esemény volt, és akkor nagyon sokan azt hittük, románok is, és pláne erdélyi magyarok, meg hát Magyarország lakossága, hogy teljesen meg fog változni. És ez egy nagy lehetőség volt, amit sajnos a román fél miatt nem valósult meg, és aztán különböző márciusi fekete március, ugye a Marosvásárhelyi pogrom, ez aztán ezt lefejezte, vagy majdnem végleg, vagy legalábbis hát egy jó időre ennek a lehetősége megszűnt. Na mondjuk most a Lincsnek nagyon látványos viták, tulajdonképpen mondjuk ebből ki lehetne indulni, és mondjuk volt egy már ilyen, hogy közös kormányülés, én azt gondolom, és egyébként ezt 30 éve hangoztatom, vagy 31 éve, 32 éve, hogy igazából véve nem a román-magyar viszonnyal van komoly probléma és akár vita, hanem az erdélyi magyarság és a romániai román többség között vannak komoly problémák, hol erősebbek, hol gyengébbek, hogy úgy mondjam. Tehát nem magyar-román kiegyezésre van szükség, hanem egy őszinte kiegyezésre van szükség. A román többség és a magyar kisebbség között kellene egy igazán őszinte megállapodásra kiegyezésre jutni, és nem is feltétlenül ez így valamiféle egyezmény, egyrészt a hangulatnak kellene megváltozni. Persze a magyar részről én nekem meggyőződésem, részben ismerve még a mai erdélyi magyar vezetőket is, meg az elmúlt évtizedek alapján is, hogy ez nem a magyar félen múlik. A magyarok nincsenek valamilyen nehéz, vagy égbe kiáltó, vagy szokatlan követeléseik. Mondjuk sokan emlegették ezt a dél-tiroli modellt, ez tökéletesen megfelelne, hogyha egy olyan jellegű státusa lenne az erdélyi magyaroknak, mint dél-tirolban a német nyelvű, tehát osztrák kisebbségnek van. Hát persze azt egy ilyen államközi megállapodást tette lehetővé, és hát Ausztriának jogilag is, nemzetközi jogilag is ilyen védnök hatalmi státusa van, ami sajnos Magyarország esetében nem áll fönn, de hát jó barátok esetén, szövetségesek esetén nem erre van szükség, hanem a jó szándékra. Tehát a 32 éve a román fél oldalán pattog a labda, hogy úgy mondjam.
Azt mondta ön, hogy nem feltétlenül Magyarország és Románia közötti kiegyezésre van szükség, hanem a romániai magyarok és a romániai románok, vagy az erdélyi magyarok és a románok közötti kiegyezésre. Itt befagyott kapcsolatokról, mesterségesen fenntartott feszültségről kell beszélni, mert azt, hogy van feszültség, azt nem tagadja sem Novák Katalin, sem Klaus Johannis államfő.
Igen, hát ugye ennek, tehát nemzetközileg azért megvannak rögzítve is vannak azok a kisebbségi jogok, kisebbségi gyakorlat is, ami Nyugat-Európára azért jellemző, ott is vannak történelmi kisebbségek. Persze ehhez el kell ismerni, vagy el kellene ismerni, akár nemzetközileg is, hogy egy történelmi kisebbség az más, mint egy ilyen új bevándorlók által jelentett kisebbség, de visszatérve itt a magyar-román viszonyra, én lehet, hogy ez kicsit leegyszerűsítés, de azt hiszem, hogy ez érvényes, hogy ha Románia, a románok beletörődnek abba, hogy a területükön van egy jelentős nagyságú magyar kisebbség, és ez fönn akar maradni, és ez jogokat igényel magának oktatásban, nyelvhasználatban, közigazgatásban. Ezek nem olyan, mondom, nem különleges jogok, ezeket már 90-ben az Európai Biztonsági Értekezlet javasolta. Ha ezeket, az akkori javaslatokat elővennék, és kipipálnék, hogy mi valósult meg, mi nem, hát a legtöbb nem valósult meg, ha ezek megvalósulnának, radikálisan megváltozna mondjuk a többség és a nemzeti magyar a nemzeti kisebbség viszonya. Na most ehhez persze egyrészt ugye az állam, a magas vezetők, tehát államfő, miniszterelnökök, stb. Azok részéről van szükség egy készségre, és aztán ez aztán le fog szivárogni. Szóval én nem, sajnos nem várható az, hogy magától, vagy a román társadalom többsége belátja, hogy itten változtatni kellene, nem kell piszkálni a magyarokat, nem kell azt remélni, hogy majd előbb-utóbb eltűnnek a magyarok, hanem tudomásuk kell venni, mondjuk jelszavak szintén, beszédek szintén az el szokott hangozni, hogy hát persze ez egy értékes elem számunkra az erdélyi magyarság, de hát ezt nem veszik komolyan, vagy nem legfeljebb ezek ilyen szóganek. Úgyhogy itt van mit tenni, és persze, hogyha ezt elő tudja mozdítani nagyban a két ország közötti jó viszony, tehát ez nagyon hasznos lenne, és ez az is lesz szivárog, és akkor talán a román félben is nagyobb lenne a hajlandóság sok mindenen változtatni, hogyha itt közöttünk egy jó szövetségesi viszony lenne, és egyetértés olyan kérdésekben, mint mondjuk az ukrajnai háború.
Igen, hogyha itt már jó viszonyról, meg arról beszélünk, hogy a politikum közötti jó kapcsolat az leszivárog az állampolgárok szintjére is. A magyar hivatalosságok eddig, hogy úgy fogalmazzak, jó ajtókon kopogtattak. Nem okozott-e frusztrációt ön szerint a román hivatalosságban az, hogy a magyar politikum nem a megfelelő ajtón kopogtatott, vagy hogy ne beszéljek ilyen képzavarosan, a román politikumban okozhat-e frusztrációt az, hogy nem Bukarestbe mentek a magyar politikusok, hanem Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszered, a Szatmárnémeti, és kész, nem mentek a Kárpátokon túlra?
Igen, hát nézze, jó indulattal nézve román részről ez természetesnek lehet venni, hát hiszen ott vannak magyarok, ott van magyar érdekeltség, gazdaságilag is, ott várnak el sok támogatást a magyarok. Hát így a politikai támogatást közvetlenül nem tudunk adni, nem befolyásolhatjuk a román törvényhozást, de mondjuk kulturális vonatkozásokban, építészeti, hát ott Erdélyben egy olyan magyar örökség van, ami veszélybe van, nem tulajdonképpen a román politika magatartás miatt, hanem egyszer az idő miatt. Úgyhogy tehát ezt Romániában is a románoknak jól kell, üdvözölni kell, hogyha a magyar költségvetésből is érkeznek jelentős támogatások, amit egyébként a román költségvetésből jó részt ezt kellene fedezni, de hát én nem tudom, hogy itt milyen arányban mondjuk segítik a Kárpátokon túli románnak műemlékeket, és milyen akár a erdélyi román műemlékeket, templomokat, stb. Szóval tehát azt gondolom egyrészt, hogy nem indokolt román részről kifogásolni azt, hogy magyar politikusok mennek Erdélybe, magyar turisták mennek Erdélybe, én is sokat járok, nagyon örömmel mennék még gyakrabban sízni, ahol Erdélyben nagyon jó terepek vannak. Tehát ezt nem indokolt rossz szíven venni, és ennek ugye egy megnyilvánulása volt a közelmúltban, hogy helyi szinten a helyi román többség elutasította, kifogásolta azt, hogy a magyar állam támogatásával meg az a bizonyos óvoda megnyíljon, amit Pánfihunyadon építettek, és azt kívánják, hogy ez ne csak a magyaroknak legyen. Na most itt ugye ez egy nagyon nagy téma, hogy szegregációról beszélni, szegregációról, vagy pedig az ennek az ellentéte az asszimiláció, a szén, vagy integráció, ezt is szokták hangsúlyozni. Én nekem az a meggyőződésem, és jó lenne, hogyha ezt szélesebb körben is megértenek és elfogadnák, hogy a magyarság is nem akar asszimilálódni, nem akar románná válni. Ugyanúgy, ahogy az első világháború előtt a Magyarországon, Erdélyben élő románok sem akartak magyarrá válni. És hát ugye kifogásolták mondjuk a magyar oktatáspolitikát, hogy helyi hatóságokban kevés volt a román. Szóval tulajdonképpen, ami tényleg azt mondom, magyarok hibát követtek, akkor magyar kormányok, azt bőfön visszafizették a impériumváltás után, és én például felfedeztem azt, hogy 1868-ban, amikor egy tulajdonképpen nagyon liberális magyar nemzetiségi törvény született, de mégsem volt elég nagyvonalú, mert az akkori magyar parlamentben levő román képviselők, mint például most majd eszembe jutott, hogy ki is volt ezt, de hát többek között a Bábes is volt azután, na mindegy, szóval hogy amiket ők követeltek, és amit csak részben teljesítettek a magyar oldalról, hát ezek a követelések abszolút érvényesek ma is, és hogyha a románok azt mondanák, hogy amit mi kértünk 1868-ban, azt megadjuk ma a magyaroknak, akkor ez volna valóban egy új fejezet a magyar-román viszony történetében. Sem bizonyított, hogy Alexandru Mocsonyi, vagy Mocsonyi Sándor, hogy akkor mondták magyarok, úgyhogy ő volt ez a kiváló politikus, és nagyon szép javaslatokat tett, kár, hogy akkor sem valósultak meg.
Említette ön a magyar közösségnek nyújtott budapesti támogatásokat. Klaus Jánisz államfő egyébként ezzel kapcsolatosan azt, amelyek ugyanakkor nem lehetnek etnikai alapon diszkriminatívak, és meg kell felelniük a román, az európai, valamint a nemzetközi jognak, eddig az idézett Klaus Jánisz államfőtől. És egyébként sokat beszélünk a Pruton túli románok támogatásáról is, ami azonban nagyságrendekkel elmarad attól, amivel Budapest támogatja a romániai magyarokat. Emiatt elképzelhető, hogy van frusztráció, feszültség, és ezért merevedik be Románia, amikor az erdélyi magyar közösségnek nyújtott magyarországi támogatásról van szó?
Hát, amit ön idézett az államelnöktől, én azt mondom, hogy itt van a kutya elásva. Hogy itt a román hivatalosság részéről egészen más megközelítés látunk, mint nem csak egy magyar részről, mint azt kell mondanom, hogy olasz részről a dél-tiroli lakosság iránt. Tehát amit most itt az államelnök itt követelt, érdekes módon, hogy egy német anyanyelvű román elnök követeli ezeket, az tulajdonképpen afelé vinné, hogy egyrészt, hogy a mindenkori román kormánynak egyfajta vétójoga legyen arra a fölött, hogy egyáltalán mit csinálnak magyarországi magyarok, magyar állampolgárok Erdélyben. Hát volt olyan idő, azért ennek szenvedő is voltam, amikor ugye azt írták elő, hogy aki magyar állampolgár megy Erdélybe, az nem szállhat meg barátoknál, rokonoknál se nagyon, mert az köteles szállodába menni. Még korábban még az volt, hogy ha van egy meghívó levele, akkor ebbe a faluba kell maradnia, mert csak oda szól a meghívó, és nem is utazhat. Szóval ehhez képest javult a helyzet, de az alap megközelítés nem változott, mert azt gondolják a románok általában, kivéve néhány nagyon felvilágosultan gondolkodót, politikus történész is van ilyen, hogy végül is ugye a magyarok engedelmeskedjenek, hogy úgy mondjam, a román többségnek, és különösen itt ez a, hogy hát mondjuk a magyar létesítmények, a magyar pénzre létrejött létesítményekben ne lehessen úgymond diszkriminálni. Ez nem diszkrimináció, hogyha azt mondják, hogy egy új óvodába ez a magyaroknak épült, hiszen a rendszerváltozás óta Románia elfogadja az, hogy van magyar oktatási rendszer, és nem, vagy túlléptünk azon a Ceausescu időszakon, amikor ugye egyesítették az egyetemet, egyesítették az iskolákat, és ez azt jelentette, hogy ott már ugye a magyar érdekek háttérbe szorultak, és egyre inkább kisebbségé vált a magyarság még a vezetésben, még a Székelyföldön is. Tehát ezen kellene változni, és erről, hát nagyon nehéz dolog, de erről kellene tárgyalni, és hát ebben nemzetközi segítség is jól jönne, pontosabban, hogyha az Európa Tanács, ami ugye nem más, nem ugyanaz, mint az Európai Unió, az Európa Tanácsnak a különböző ajánlásai, konvenciói, a kisebbségi keretegyezmény, ez nagyon jó kiinduló pont volna, ha ezt, vagy a nyelvi karta, ha Románia ezt jóhiszeműen ezeket az ajánlásokat, vagy konvenciókat bevezetni az ő gyakorlatában, ez nagyon nagy előrelépés lenne. Na most, hogyha az Európai Unió mondjuk ezeknek a népkezdeményezéseket komolyan figyelembe véve, tehát a Minority Safe Pack, meg a Székely Nemzeti Tanács által benyújtott és gyűjtött aláírások. Szóval ezekről, ha az Európai Unió is túlépne azon, hogy hát vannak dolgok, amelyek ugye a közösségi hatáskörben vannak, és ami nem, az kizárólag nemzeti hatáskörben. Most ezzel nem lenne baj, hogyha Románia nemzeti hatáskörben azt mondta rá, hogy persze, legyen itt egy magyar iskolaügy, legyenek magyar óvodák, és a magyarság párhuzamosan éljen, ez sokkal jobb viszony terem. Van egy angol közmondás, hogy fences make good neighbors, hogy a kerítés teszi jóvá a szomszédságot. Hát itt nem csak arról van szó, hogy határ van Magyarország és Románia között, hanem nem, én most igazán nem, de hogy félreértsen bárki, én nem kerítést gondolok a erdélyi magyarok és még az erdélyi románok között, de ez, hogy legyen önálló hatásköre, nem csak egy iskolának. Hát én nagyon sajnálom, hogy nincs állami magyar egyetem, hogy ez a Bólya Egyetem nem jött létre, pedig hát 90 után azt hittük, hogy ez is lesz. Akkor sokkal jobb viszony lenne a két nemzeti közösség között, ha ezek így működnének, de hát erről meggyőzni nagyon nehéz a románokat általánosságban. Ha az Európai Unió is belátná, hogy nem az úgynevezett integráció, ami végül is asszimilációhoz vezet, nem ez a megoldás, nem a lakosság cseré, nem az, hogy szép lassan vagy gyorsan elszivároljanak a magyarok, hanem ahogy nagyon szomorú ez talán, igazán Klaus Johannis államelnök csak tudja, hogy az a 100 közösség, ez a több százezeres, pláne hogyha Bánátot is veszük, a svábnak nevezettek, hát hogy ezeknek a Németországba való távozása, hát ez egy óriási veszteség Románia számára. Kvalifikált, na most nem kell mondanom, hát ez közismert, szóval, hogy hát hogyha a magyarság eltűnne, hát egy rendkívül értékes, intelligens, munkabíró, becsületes, európai értékeket valló közösségről van szó. Hát ez valójában tényleg egy érték Romániának, de hát ezt legfeljebb néha egyes beszédekben hangzik el, de hát a valóságban sajnos ettől távol vagyunk.
Jeszenszky Géza Magyarország egykori külügyminisztere, a Naprakész vendégem. Román-magyar viszonyról beszélgetünk, román-magyar kapcsolatokról beszélgetünk, arról, hogy hogyan lehet az iszonyból jó viszony. Beszélgetésünk apropóját ugye az adja, hogy Novák Katalin magyar köztársasági elnök szerdán Bukarestben volt, találkozott hivatali kollégájával, Klaus Johannis államfővel. Beszéljünk egy picit a találkozó időzítéséről. A keleti szomszédunkban zajló háború miatt egy nemzetközileg igencsak feszült időszakban vagyunk. Külön említést érdemel Magyarország viszonyulása Moszkvához, valamint Brüsszelhez. Ott van Orbán Viktor tusványosi beszéde, mondhatni sorozatos NATO, illetve EU ellenes kijelentései, amelyek hát Bukarestben nem maradtak visszhang nélkül, és a fajelméletes kijelentés az nagyon hamar átment RMDSZ ellenességből totális magyar ellenességbe a román közösségben, a román politikumban.
Hát ugye nem tudom, mennyire ismert, én nem vagyok, én pontosabban Orbán kormányának nagykövete voltam az Egyesült Államokban, azután egy ideig Norvégiában, de erről le kellett mondanom, mert romlott a magyar politika, romlott a magyar külpolitika, ez a szoros, egyre szorosabb viszony Oroszországhoz, Kínához, és egy teljesen szükségtelen vita az akkori jobb közép norvég kormánnyal, szóval ezért én lemondtam. Tehát én azóta növekvő aggodalommal figyelek sok magyar lépést, amiket ön említett, és ugye amik Romániában is ugye visszhangot váltanak ki, ezeket én nagyon sajnálatosnak tartom. Úgyhogy itt viszont a magyar fél oldalán pattog a labda, hogy az előbb itt fogalmaztam. Tehát itt a magyar félnek kellene változnia, és hát ugye, hogy ez bekövetkezik-e, és mikor, azt én nem tudom, de ez nagyon szükséges. Úgyhogy az ukrán háborúval kapcsolatban, ugye itt van egy ilyen kis verbális játék, hogy hó, hát mi segítjük őket, mi fogadjuk a menekülteket, meg hát azért azt mondjuk, hogy hát Ukrajna területi épségét azt meg kell, helyre kell hozni. Tehát a gyakorlatban, hát ugye most is magyarok járnak Putyinhoz, vagy legalábbis Oroszországba, úgyhogy hát ebben a kérdésben Magyarországnak jó szövetséges kellene szövetségesként kellene viselkednie. NATO szövetséges, az Európai Unió tagállama, Európai Unió szankcióit maradéktanul támogatni kellene, nem fenntartásokkal, az orosz pátriárkát, aki egy háborús bűnös, nem kellene kivonni a szankció hatás alól, stb. Stb. Úgyhogy hát ez a bizonyos Tusnád-fürdői nyilatkozat, tehát sokféleképpen lehet értelmezni, hát persze sokkal óvatosabban kellene fogalmazni, és hát ezt én is nagyon sajnálatosnak látom, de én néhány, egy korábbi külügyminiszterrel, Balos Balázs, tehát későbbi utódom a Balázs Péterrel és Szent Ivány Istvánnal mi egy nyilatkozatot tettünk, és arra mutattunk rá, hogy hát nem csak ez a kritizált, külföldön is kritizált ellen van, hanem ennél is lényegesebb az, hogy ebben a Tusnád-fürdői beszédben hát majd, hogy nem azt kell mondom, hogy az orosz álláspontot fejtettek, és azt védte a magyar miniszterelnök. 56 után, 1849 után, hát hova jutottunk?
Felvázolta ön, hogy milyen a kontextusban zajlott ez a találkozó. Most mindkét fél azt mondta, hogy pragmatikus politizálásra törekednek. Kérdés, hogy Magyarország milyen mértékben lehet, és ezen a szón, amit most mondok, lehet, hogy többen megbotránkoznak. Mennyire lehet Magyarország megbízható partner? És itt gondolok arra, hogy igencsak nehéz eldönteni, hogy Brüsszel útját vagy a Moszkváit akarja járni. Most lehet egy ilyen partnerrel pragmatikusan politizálni? Persze hozzá kell tennünk, hogy Novák Katalin közös európai fellépésről, közös ügyekről beszélt itt Bukarestben, de azért beszélgetésünk elején ön említette, hogy Novák Katalinnak mekkora szava van.
Igen, hát én úgy látom, hogy azért itt van egy kicsit szándékos munkamegosztás. Ugye sokat bírálták Magyarországot, hogy itt a nők nem vesznek részt érdemben a politikában, stb. És hát akkor ezt a miniszterelnök úgymond ügyes húzással egy nagyon szoros szigorú hívét, Varga Juditot megtette igazságügyi miniszternek, és aztán talán, hogy még ügyesebb húzás, hogy a államfőnek Novák Katalin. És hát ugye ez sem egészen véletlen, hogy Novák Katalin első útja Varsóba vezetett, és ottan ilyen ukrán barát kijelentéseket tett, még az öltözködésében is mutatta ezt. Tehát ugye van ez a régi, azt hiszem, hogy erdélyi magyarok is használják, hogy a jó rendőr meg a rossz rendőr, hogy mikor valaki itt akár vallatnak, stb. Tehát ugye Novák Katalin a magyar politika jó arcát mutatja, ennek én nagyon örülök. És hát örülnék, hogyha ez lenne az uralkodó. Tehát itt van tulajdonképpen, ezt szomorúan mondom, hogy van egy magyar külügyminiszter, én csak annak nevezem, hát a külgazdaság az része a külpolitikának, de szóval Szijjártó magyar külügyminiszternek én úgy látom, hogy ő azt élvezi, hogy mindenkinek jól oda mondani, és hát ő meglehetősen rossz, úgy látom, hogy elég rossz viszonyban van a kollégáival is. Na most nagyon jó, hogyha a magyar államfő az európai szövetségesek államfőjével nagyon jó viszonyban van, tehát azért mindenki, vagy az illetékesek olvassák a nyilatkozatokat, szövegeket, tehát ne legyen különbség a rokonszenves megnyilatkozásokat vagy nyilatkozatokat tevő magyar államfő és az ilyenektől tartózkodó magyar külügyminiszter között. Úgyhogy hát tehát itt a magyar politikának kell megbízható szövetségessé válni magától, jószántából, vagy akár a pénzügyi támogatások folyósítása érdekében. Én jobban örülnék, hogyha ez egy belső érzésből fakadna, és belső meggyőződésből. Hát ez ettől a kormánytól, hát persze Orbán képes megváltoztatni a magyar politikát, sőt a magyar gondolkodást is, a híveit könnyen megfordítja, hiszen azért ezek 2008-ban ő bírálta teljes joggal az akkori magyar kormánynak az oroszok iránti nyitását. Úgyhogy ahogy ő mást képviselt sok kérdésben a korábbi években, 2010 előtt, hát itt is megfordulhatna. Az ukrán háború, illetve az orosz agresszió egy kiváló alkalmat teremtett volna arra, hogy úgy mondjam, visszatérjen a magyar külpolitika a szövetségesekhez. Hát sajnos ez nem történt meg. Soha nem késő, fordulni, változtatni mindig lehet. Mondja, most már én azt hiszem, hogy az orosz-ukrán háború kimenetele fogja befolyásolni a magyar politikát, hogy milyen irányt vesz.
Soha nem késő változni, változtatni. Zárjuk azzal a bizakodással a beszélgetésünket, hogy a román-magyar kapcsolatok hamarosan a jó, a legjobb irányba fognak változni. Románok, magyarok, erdélyi magyarok, erdélyi románok érdekében. Jeszenszky Gézának, Magyarország egykori külügyminiszterének köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Nagy örömmel, és örülök, hogyha máskor is ilyen jó beszélgetéseink lesznek.